A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szajlai Csaba. A nap vendége Regős Gábor, a Makronóm Intézet makroelemzési vezetője.
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Újból köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hát itt a legfontosabb gazdasági események kommentálásával folytatjuk a beszélgetést. Ha nem is a legfrissebb, de mégiscsak fontos információ volt a múltkori kamarai évnyitó, mikor is akár a miniszterelnök, akár pedig a miniszterek mondták, hogy nagyon fontosak az Európai Uniós pénzek, de elképzelhető piaci finanszírozás is. Hogy látod ezt a témakört? Szigorúan közgazdasági szemmel nézve milyenek az esélyeink például egy devizakötvény kibocsátásakor?
Hát ugye a kérdés mindig a hozam, tehát azért ezeket a kötvényeket sikerült eddig eladni. Nyilván a mostani kamatkörnyezet azért nem az a kamatkörnyezet, ami pár éve volt. Tehát amikor 0%-os vagy 0% közeli hozam mellett lehetett kibocsátani kötvényeket, ugye akár forintban, akár euróban, hát most ha megnézzük, ugye egy prémium állampapír, hát az ilyen 16%-os hozamnál indul, ugye ez a lakossági állampapír, de hát a normál piaci hozamok is azért két szemjegyűek forintban, euróban, dollárban sem annyira alacsonyak, tehát nyilván azért azok az uniós források már igencsak megérkezhetnének, ugye van is mire elkölteni, azt gondolom a beruházásokra, de hát látjuk, hogy folyókiadások finanszírozásánál is fölmerül, tehát nyilván azt látjuk, hogy azért Brüsszel nem kapkod a fizetéssel, meglátjuk, hogy mikor lesz belőle micsoda.
Egyéb iránt Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter beszélt arról is, hogy más úton, módon is ki lehet váltani az oly fontos devizaforrásokat, ezek egyike pedig a FDI, pontosabban ugye ez a legfontosabb komponense a működőtőke idevonzása. E tekintetben egyébként Magyarország hagyományosan a jó szereplő országok között szokott ugye általában tartózkodni, tavaly is mintegy 2600 milliárd forintnyi működőtőke érkezett, jó, ebbe persze nyilván nagy beruházás volt, és akkor most még nem számoljuk ide a kínai nagy beruházást, a közismert akkumulátorgyárat, hogy az később fog megjelenni majd a kimutatásokban, de visszatérve az FDI-re, tehát a külföldi működőtőke idevonzására, hogy látod itt a lehetőségeinket?
Hát ugye lehet ide vonzani, csak az a kérdés, hogy mire vonzuk ide. Tehát ugye eddig is jött bőven, ezután is azt gondolom, hogy jönni fog, csak hát ugye előbb-utóbb el kell kezdeni válogatni, tehát a munkaerő mennyisége az véges. Persze lehet még kitalálni, hogy honnan vonunk be, de akkor is véges. Ugye előbb-utóbb azért arra kell törekedni, hogy ez magasabb hozzáadott értékű tevékenységeket jelentsen, tehát csúnyán mondva és nyilván sarkítva és minden nem összeszerelés, hanem valami kreatívabbat, és hát persze ne csak a külföldi tőkére építsük azért a gazdaságunkat, hanem hát igenis azért vannak magyar tulajdonú cégek is, amik persze ugye nem a külföldi tőkét hozzák ide, tehát az is nagyon fontos, hogy ők tudjanak fejlődni, hát nyilván ehhez is kell forrás, és itt megint akkor visszajutunk az uniós forrásokhoz, és hát a külföldi tőkéről ne felejtsük el, hogy az nem jótékonysági intézmény, tehát az azért jön ide, hogy profitot termeljen, nyilván ebből van exportbevétel, de hát ugye ez körülbelül ugye a munkabér abból, ami itt marad.
Akkor az uniós forrásokra egy picikét visszatérve, hogy minden kedves hallgató képbe legyen, korábban arról volt szó, hogy 6 milliárd eurónyi forrásnak a ide érkezte a vita téma, a vitának a forrása, vagy pedig most már a legfrissebb hírek szerint ugye az összes a következő előttünk álló 7 éves időszak, és ezzel már így felugrottunk 30 milliárd eurónyi pénzösszegre. Hogy látod valójában, melyik az a két lehetőség, amiből választanunk kell lehet, akár a helyreállítási alap, akár pedig a 7 éves költségvetés kohéziós forrásai?
Hát, hogy kapjuk, vagy nem kapjuk, tehát nyilván itt azért ennek inkább egy politikai része van, mint egy gazdaságpolitikai része, tehát ez a ki mit mond meg a másiknak, mit hajlandó megcsinálni, és utána a továbbiakban mivel szivatják még egymást a felek, vagy a Brüsszel minket, vagy nem tudom, hogyan érdemes ezt megfogalmazni. Hát nyilván, és utána persze a magyar gazdaság szenvedi el ezt a versenyhátrányt, hogy mindenhova a régióba vagy Európába jönnek ezek a források, mi meg ugye szorgalmasan fizettünk befelé, és nem kapjuk meg azt, amit meg kellene kapnunk.
Hát volt egy olyan pillanat nemrég, amikor úgy éreztük egyébként, hogy ha nem is tetőfokára hágnak az egyeztetések, de legalább a két fél kezet fog.
Hát ugye bizonyos értelemben kezet fogott tavaly, ugye, amikor az RRF-nek a legalább a terv részét sikerült elfogadni, ugye azzal, hogy azért pénzre azt, arra még ne nagyon számítsunk. Hát ugye most azóta azért nem nagyon látok olyan nagy előrelépést, bár igaz, hogy nem is feltétlenül vártuk, hogy ez az év első negyedében bekövetkezik. Hát meglátjuk, hogy mikor következik ez be, ha bekövetkezik.
Egyébiránt hol lesznek, vagy mikor lesznek ebből fakadó érezhető finanszírozási kérdések, hiszen azért a korábbi költségvetési periódusból mi most folynak be a pénzek bőségesen, és tehát ezt az esztendőt ugye valamilyen szinten ki lehet bekkelni?
Hát azért ennek már van finanszírozási hatása, hiszen az RRF projektek nem tudnak úgy haladni, nyilván nem lehet mindent előfinanszírozni. A 7 éves költségvetési ciklus forrásait szintén azért korlátosan lehet előfinanszírozni. Nyilván itt ugye forrásvesztés kockázata is majd előbb-utóbb meg fog jelenni. Vagy hogy ugye saját szakára elindítunk egy projektet, amit aztán el lehet számolni, vagy nem lehet elszámolni. Tehát itt azért vannak kérdések, és nem mondanám, hogy ez nem okoz már versenyhátrányt, mert okoz. Tehát nyilván ez is a cél.
Úgy nyilatkozott a illetékes miniszter, hogy elméletileg már a nyártól jöhetnek az uniós pénzek.
Hát legyen úgy.
Erre ugye azért mérget ne vegyünk, de ez a 2023-as esztendő egyébként is necces lesz abból a szempontból is, hogy az iménti uniós pénzek vagy piaci finanszírozás továbbra is sajnos dúl a szomszédunkban a háború. Beszéljünk néhány gondolatot erről már, mint a háborús folyamatok alakulásáról. Ugye biztos szokatlan ezt így kimondani, de hát az tulajdonképpen beáraszta a piac. Igaz? Tehát ha lehet így fogalmazni a fegyveres konfliktust.
Beárasztam, meg hát ugye a piac az végül is mindig úgy számol, hogy az adott tudást azért figyelembe veszi, néha túl hype-ol dolgokat, de végül is mondhatjuk azt, hogy ugye a piacnak van egy tudása, és azzal a tudással számol, hát vagy jól, vagy rosszul, ugye most a piac azért gondolta, hogy nem fog az LKB 50 bázispontot emelni, de emelt, ezt azért az elemzők gondolták, és valóban volt egy ilyen nyugalom, hát ez most azért a bankcsődökkel megszűnt. És persze ez a nyugalom, ez addig tart, amíg megint nem történik valami, amíg nem kezdünk el félni, hogy hát ha már ezen a télen érdeklődés hiányában a fagyhalál elmaradt, akkor hát ha a jövő télen meg lesz ez az érdeklődés, és nyilván most viccesen mondom, de a jövő télen azért lehet, hogy lesz normális tél, lesz egy kicsit hidegebb, kérdés, hogy föl sikerül-e tölteni a tározókat. Tehát itt azért vannak kockázatok, lehetnek félelmek, amelyek utána megint elindíthatnak ilyen piaci turbulenciákat. Valóban most van egy nyugalom, de hát hogy mi lesz, ugye háborúval mi lesz, ki tudja.
Többször szóba hoztuk a kitettség fogalmát, és hát közismert, hogy Magyarországnak erős a külgazdasági kitettsége. Ebből a aspektusból hogy látod a Magyarország számára oly fontos piacokon mi folyik, és gondoltunk itt az eurózónára elsősorban, és hát nyilván az Egyesült Államoknak a szerepe is meghatározva, mint ami a globális folyamatokat illeti, csak úgy, mint Kínai, de akkor visszasztakkátozva a vén kontinensre, közismert Németország, Olaszország, Franciaországnak a befolyása a gazdasági folyamatok tekintetében, elkerülheti-e az eurózóna, a meghatározó gazdaságok a recessziót?
Hát ugye ez egy nehéz kérdés, először is fölélegeztünk, hogy most ugye a negyedik negyed évben nem volt mínusz a negyedéves növekedés, majd utána a németek revideálták az adatokat, és mínusz lett. Jó, mínusz 0,1%, tehát azért semmi komoly. A másik oldalról meg azért az előrejelzések inkább javultak, tehát az év egészére az eurózónában sem, vagy az Európai Unióban sem várnak az előrejelzők recessziót. Nyilván nem azt mondom, hogy hű, de nagy növekedés van, de talán nem annyira rossz a helyzet. Hosszabb távon azért azt sem merném mondani, hogy jó a helyzet. Tehát ha megnézzük, Amerika ezzel a háborús dologgal azért nem húzott olyan rosszat, még hogyha nem is ők kezdték a háborút, de hát ugye az energiaárak Európában az egekben, Magyarországon különösen, és ugye importra vagyunk szorulva, sajnos áramból is, amiből következik az, hogy Európának itt lett egy nagyon komoly versenyhátránya. És hát ugye mi korábban arról beszéltünk, hogy hát mi a versenyképességi tényező, ha tetszik, ha nem, az, hogy mennyire olcsó a munkaerő, hát most már ide fölzárkózott az, hogy mennyire olcsó az energia. És ebben mi most nem állunk jól, tehát ez kérdés, hogy akkor hosszú távon mit hoz, vagy hosszú távon hogy tudunk jól állni, úgy, hogy ezt össze lehessen egyeztetni a zöld átállásnak nevezett folyamattal, ami, hát ugye vannak olyan cikkek, hogy most akkor Európa mit ad föl.
Hát amit bedobtál témát érdekes, és hát ugye rögtön idehozza azt a hátsó fondulattal felvezetett témakört, hogy azért lehet keresni is a háborún, hogy látod ennek a különböző aspektusait. Már szóba került az Egyesült Államokban, az energiacégek azért taroltak, ugye a kimutatások szerint, és hát tulajdonképpen olyan piacérésre törtek be az LNG apropóján, amelyek nem is nagyon működtek, vagy már nem abban a volumenben működtek korábban. Kik jártak még jól, vagy kik járnak jól?
Hát, ugye ez teljesen érthető, hogy az LNG korábban nem működött, hiszen hát most, ha Oroszországból benyomom a csőbe a gázt, a másik végén meg kiszedem, az mindenképpen egy olcsóbb dolog. Hát ugye most nem feltétlenül, mint hogyha a Oroszországban benyomom a csőbe a gázt, azt a kikötőbe kinyomom, cseppfolyósítom, jön a hajó, sihuhu, sihuhu, bár az vonat, de ugye hasonlóan környezetszennyező, az a terminálba beérkezik, ott a cseppfolyós gáz visszagázosítom, a visszagázosított gáz berakom a csőbe, és kizedem a csőből. Hát jól hallható, hogy ez egy hosszabb, drágább folyamat, tehát nyilván itt például ugye az Egyesült Államok azért ebben nagyon nagy lelkesedéssel beszállt, és hát persze ugye ennek van egy olyan kockázata, hogy elindul az a hajó az LNG-vel. Hát nem úgy van, mint a csőnél, hogy az egyik végén benyomom, aztán a másik végén tud kijönni. Ha valahol többet kínálnak, akkor majd megy oda az a hajó. Tehát nyilván itt ez, azt gondolom, hogy jelent is egy kockázatot. Hát
hadipari cégek felendülés,
pont ezt akartam mondani.
Várod? Vagy meg ugye valóságos fegyverarzenál bukkan fel a szomszédban sajnos.
Így van, hát ugye most nyilván kipörgeti mindenki a régi fegyvereit, és vesz helyette újat. Kérdés persze, hogy ez mennyire stabil egy kereslet, hiszen azért itt, hogyha a gyártócégek oldaláról megnézzük, ugye akkor érdemes beruházni, akkor érdemes ezt a keresletet megpróbálni kielégíteni, hogyha ez hosszú távon jelen van, rövid távon persze jól lehet vele keresni, mint annó mondjuk a vakcinákkal, hát most ennek van éppen szezonja.
Hát ugye Magyarországon zajlik a brüsszeli szankciók kampány, és hát arra kérlek, hogy akkor önts tiszta vizet a pohárban, mit jelent ez Európának nekünk, mármint a szankció, amit ugye az Európai Unió döntéshozói hoznak, valamint egyébként Oroszország számára mit jelentett az elmúlt egy évben a háború okozta helyzet?
Nyilván ugye Oroszországnak nem mondhatjuk, hogy nem fájnak a szankciók, de azt sem mondhatjuk, hogy elérték a céljukat. Tehát ugye azt látjuk, hogy az orosz gazdaságnak a visszaesése tavaly évben 2% körüli volt, hát ugye ősszel még az Európai Bizottságen mindenféle Facebook posztokban azt ígérte, hogy itt kétszámjegyű visszaesés lesz Oroszországban, hát nem lett. Ugye ami a sokkal inkább a kérdés, vagy ami sokkal inkább a hatás, az ott is a lakosság érzi, hogy nincs ilyen termék, nincs olyan termék, nem tudják ezt legyártani, nem tudják azt legyártani, silányabb a termék, tehát inkább ilyen hétköznapi szívások vannak. Hát ugye a másik oldalról meg, ha nincs orosz energia, csökken a kínálat, még egy kicsit a pénzpiacok meg is hájpolják, akkor ugye jó drágán kell megvenni az energiát, hát honnan, részben az oroszoktól, részben az oroszoktól akár kerülő úton, részben pedig ugye olyan országokból, akik mondjuk Norvégia, Egyesült Államok, tehát ők is azért keresnek ezen, meg hát persze az oroszokat is pénzeljük. Na most ebben viszont azért lehet változás, hogyha ez a leválás, ez sikeresebb, és ugye akkor nincs kinek eladni az orosz energiát, mert az nem olyan egyszerű, hogy akkor most, hogyha ezen a csövön nem veszik meg, akkor majd lesz egy másik cső, ahol mondjuk eljut Kínába, tehát ezek a csövek azért korlátozottak egyelőre. Meglátjuk, hogy hosszú távon mi lesz ezekkel a szankciókkal, milyen hatás lesz, hát nyilván az Európai Unió országaira nem gyakorol pozitív hatást, nyilván Oroszországra sem gyakorol pozitív hatást, de nincs az a nagy negatív hatás, amit vártak.
A világgazdaság egészre nézve mit vársz 2023 tekintetében? Tavaly is volt egy, jól nem szerint a 300-os gazdasági növekedés éves
általában. Talán, most itt nem...
talán négy, de úgy egyéb iránt mi az, ami most már úgy jósolható is, tehát azért a globális folyamatok vonatkozásában is tetten érezhető a háborúnak a negatív hatása.
Így van, hát ugye az energiaárak azért sok minden, sok helyen fájnak. Ugye ne felejtsük el, hogy Ukrajna, Oroszország azért sok olyan terméket exportál, gondolhatunk itt az ukrán gabonára, aminek a hiánya azért sok mindent megboríthat, vagy akár orosz műtrágya, ugye azt elvileg lehet vinni, gyakorlatilag azért megint csak nem olyan egyszerű a kép. Tehát itt azért ennek az egész háborúnak, egész konfliktusnak, egész szankciós hadderhadnak lehetnek olyan tényezői, amik a világ különböző pontjaira hatnak. Kína és az Egyesült Államok azért nem biztos, hogy ebből rosszul fog kijönni, hát Európa valószínűleg már inkább.
Tehát azt mondod, hogy inkább a Kína és az Egyesült Államok lesz a nevető harmadik? Mármint,
harmadik, negyedik, igen.
És akkor még itt van egy fontos téma, amit ha már lecövelkedtünk picit a világgazdaságnál, hogy látod Indiának a szerepét? Sokan jósolják azt, hogy a következő Kína lehet.
Hát és népessége van, fejlődni tud, tehát akár lehet a következő Kína is. Ugye azért olyan mélységű geopolitikai szereplőként még Indiát szerintem nem látjuk, mint ahogy Kínát látjuk, vagy ahogy az Egyesült Államokat látjuk. Mozgulódás van, de azért ők még nem tartanak szerintem ott.
És Kína, ugye ez a nagy kérdés, mikor éri be az Egyesült Államok szintjét, akár kibocsátás, akár pedig egyfőre jutó GDP tekintetében, hát, fejlettség tekintetében.
Egyfőre jutó GDP-ben az még az bőven-bőven odébb van. Hát most összességében persze egy elég nagy ország, tehát összességében utol tudja érni, de nem is csak ez a kérdés. Itt két kérdés van, valóban van ez a jóléti kérdés, azért nem biztos, hogy a kínaiak olyan nagyon jól élnek, viszont azért ott a beruházások, a technológia fejlesztés az elég erősen beindult, tehát azért ebben bőven fölveszik már a versenyt Európával, Amerikával.
Tehát akár a kibocsátás tekintetében is mondjuk az Egyesült Államokat behozhatja Kína volumenben?
Behozhatja, de ugye egyfőre jutóan azért még nem gondolnám, hogy behozza, vagy jó létbe messze nem hozza be.
Végezetül, de nem utolsó sorban, ejtsünk néhány szót itt a Magyarország számára, hogy fontos külkereskedelem alakulásáról. Mit látsz itt a netto export jövője kapcsán? Tudjuk-e tartani a egyébként nem rossz pozíciónkat, hiszen tavaly is nagyon szép szám volt, meg előtte is.
Hát mondjuk tavaly pont, hogy nem volt annyira szép szám. Ugye ott az energiaárak elszabadulás azért elég rendesen rontotta a cserearányt, még hogyha egyébként ugye az export volumene, ugye nemzeti számlák szerinti adatot mondom, 10,3%-kal nőtt is, mondjuk ezt az import 9,5% azért majdnem lekövetett, de azért volt egy kis pozitív hozzájárás. Idén arra számítunk, hogy ez az olló, ez nagyobb lesz, ugye egy 7,2%-os export növekedést becsültem, és az importnál viszont csak 4%-ot, hiszen a fogyasztásban, beruházásban azért lesz egy visszaesés, ami pedig ugye azért az importot visszafogja. Hát kérdés, hogy ez a visszaesés, ez mekkora lesz, ugye ezt nehéz azért még látni. Most, hogy a negyedik negyedében ez a beruházási adat azért nem alakult szépen, hát reméljük, hogy ennél azért valamivel jobb lesz.
Hogy látod egyébként, hogy a forint árfolyamának az alakulása mennyire hat akár pozitívan, akár negatívan a külkereskedelmi folyamatok alakulására?
Hát én azért szívesebben látnék nyilván egy mostanál erősebb és egy stabilabb forintot. Nyilván persze ezt elmondhatjuk, hogy ha gyengül a forint, az jó az exportároknak, jó a multinacionális nagyvállalatoknak, hiszen ugye akkor a bér, amit itt kifizetnek, az ugye nekik kevesebb bekerül, kevesebb eurót jelent. Ugye a bevételük az euróban van, igazából a költségeik egy jelentős része is euróban van, ugye egy dolgot fizet forintban, nyilván nagyon leegyszerűsítve a bért. Tehát, hogyha a forint gyengül, az azt jelenti, hogy ez a bérkifizetés olcsóbb neki, tehát ezért is én nem vagyok oda a forint gyengülésért, igenis legyen egy stabil, erős valutánk.
Hol látod azt a részt, ahol a magyar külgazdaság tud még új helyeket felfedezni maga számára, közismert, hogy mennyire becsatornázottak vagyunk az Európa Unióba, egész szaporos az eurózónába, de vannak-e még olyan fekete pontok, ahol tudunk érvényesülni kis résekben?
Nagyon nehéz megmondani, hogy erre nagyon sok próbálkozás volt és van. Amikor azért az export jelentős része multinacionális cégekhez kötődik, akkor nem biztos, hogy ez egy ilyen országspecifikus dolog, hát ott veszik a Mercedes-t meg, ahol meg akarják, meg ahol azt mondják, hogy a magyar Mercedes-t adjuk el, mert ha ilyen létezik. Nyilván itt azért adódnak régiók, mondjuk a Balkán például, most Ukrajnát nem biztos, hogy ide sorolnám, vagy akár egy kicsit a visegrádi országok, ugye távoli országokkal azért az baj, hogy távol vannak, persze növekvő piac, tehát ez segítheti a dolgot. Nyugat-Európa valószínűleg nehezebb ügy. Most ez egy nyilván magyar középvállalatra értve, talán így a Balkánt hoznám ide elsősorban, de hogy ez oda mennyire egyszerűbb betörni a gyakorlatban, ez már egy másik kérdés.
Hát azok a piacok, ahova szállítunk, a legnagyobb működőtőke hozók voltak eddig, és hát a múlt évben volt egy kis váltás, hiszen a német hegemóniát e vonatkozásban megtörték a koreaiak.
Hát ilyen már többször is volt, igen, de koreai, kínai,
ezen a vonalon, hogyha elindulunk, hogy látod közép-hosszú távon, mi várható, mint az FDI és a beérkező tőke, meg hát a export szempontjából mi az, ami változás lehet, vagy már látsz trendfordulót is?
Hát azért az exportban nem látnék trendfordulót, és hát ugye most, ha belegondolunk ebbe a kínai akkumulátorgyárba, nem valószínű, hogy Kínába fog értékesíteni. Tehát ez azoknak az autógyáraknak értékesít, akik itt vannak, Szlovákiában vannak, régióban vannak, tehát nyilván az akkumulátor szállítás azért nem olyan olcsó dolog, tehát ez inkább ilyen régiós ellátóhelynek tud jó lenni. Ugye Kína azért messze van, kérdés, hogy mi az, amit elő tudunk állítani olyan mennyiségben, hogy ott értelmezhető legyen, és mi az, amit meg is éri oda szállítani. Nyilván itt azért vannak termékek, akár élelmiszerekre gondolhatunk, de hát persze itt ugye az elmúlt évben meg a önellátás sem feltétlenül sikerült olyan termékekből, amikből egyébként indokolt lenne.
Tehát akkor marad egy előre a régió. Régió, köszönjük szépen, hogy bejöttél hozzánk. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallották, a napvendége pedig Regős Gábor, a Makronom Intézet makroelemzési vezetője volt. Hallgassanak bennünket továbbra, és jönnek a hírek.